mondjuk az éneklés, a zene, és félnek attól, hogy megbicsaklik a hangjuk, hogy mondjuk nem jön úgy ki. Nekem nincsenek ilyen félelmeim, mert úgy érzem, hogy a pályámnak szinte ez a legerősebb támfala a hangom és az éneklés, és azonáltal a közvetítés, és akkor az még egy plusz, hogy prózába meg tudok szólalni, és tudom vinni azt a vonalat, vagy azt a jelenetet átélten.
Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, most következik a játsz még.
Aki nekem is játszott az élet dallamát, kinek süketem fordít hátat a félvilág. Amíg zenére mozdul itt minden, a hangom a léptem a föld, míg szerelmet táncolunk rá. Bármit látsz, s bárhogy fáj, a hangszered össze ne tört, akkor is játsz. Senki nem felel, játsz még, ha senki se kéri, játsz még, ha senki nem érti, játsz még, ha senki sem érti, hogy minek is játszol még. Meghatatlan, ki a világba életet tölt, ha kevesen hallgatunk rá. Bárhogy bánt, bárhogy fáj, a hangszered össze ne tört, akkor is játsz még. Ha senki nem felel, játsz még. Ha senki segít, mert botlik az ész, a botfülőekkel csak ennyire mész, de csak játsz, játsz, játsz. Ha látva se hallom, mert így akarom, s a hangodat hangosan megtagadom, de csak játsz, de csak játsz, játsz még, játsz még. Ha senki aki remélni tanítasz még, bármit látsz, bárhogy fáj, a hangszered össze ne tör, akkor is játsz még, ha senki se kéri, játsz még, ha senki se érti, játsz még, ha senki senki nem.
Folytatjuk a beszélgetést Gallusz Nikivel. Jó napot kívánok, szia!
Sziasztok!
Térjünk rá a szegedi szabadtéri színpadra, mert most második nyáron is láthattak téged a nézők. Igen. A Rebekában.
Igen.
Mesélj kicsit a Rebekáról és Mrs. Danversről. Hogyan kerültél a szerepbe? Miket éltél át?
Igen, itt a hosszú évek, amiket eltöltöttem a Madácsban, itt az is előfordult, hogy olyan sok darabba bekerültem, hogy aztán azt vettem észre, hogy más rendezők, más produkciók nem nagyon akarnak gondolkodni bennem, bár vágynának arra, hogy dolgozzunk együtt, nem merték bevállalni azt, hogy el kell kezdeni egyezkedni a Madáccsal, hiszen a Madácsnak van egy repertoárja, vannak minden egyes blokk előtt próbák vannak, és hogy akkor, hát hogyha ők is akarnak próbálni, akkor a nagy Madács színházzal szembe ők alul maradnak, mert a Madács színház elsőbséget élvez. Ezért sok mindentől elestem, ami már engem kezdett frusztrálni, és akkor, ahogy mindig szoktam, a Jóistenhez fordultam, és mindig szóltam hozzá, hogy valahogy ezt tegye már rendbe, és azt hiszem, hogy talán ez úgy lett rendbe téve, hogy megfordultam a Szegedi Szabadtérin több darabbal is, Macskák, Mamma Mia, Jézus Krisztus, és ott megismertem Barnák László igazgatót, aki szerintem látta ott, hogy ez is egy olyan dolog, hogy sokféle színészek vagyunk, sokféle énekesek. Nem mindenki való ugyanarra a feladatra. Tehát egy olyan nagy teret, mint ezt a szentséges dómtér, áténekelni, megtölteni, ahhoz egy olyan formátumú, tehát hogy lehet, hogy filmeken, én például nem a finom játékomról vagyok híres, és nem a legvisszafogottabb, de pont az én előnyöm az, hogy egy ekkora színpadon meg tudok szólalni, be tudok jönni, és szerintem látták ott, hogy odavaló vagyok, meg is szerettek az ott töltött munkák alatt, és amikor felmerült a Rebeka, akkor szintén Bolba Tamás karnagy úrnak, aki vezette a zenei részét az egész musicalnek, szintén az eszébe jutottam. Tehát itt ez egy több stádiumos dolog. A koreográfusnak is, Tihanyi Ákosnak, akit a Madácsból ismerek, hiszen 99%-ban minden darabot ő csinál. Tehát itt sok oldalról szerintem elhangzott a nevem, és sokan azt mondták, hogy jaj, de jó. De aki a leginkább azt mondta, hogy jaj, de jó, az nyilván én voltam, aki végre egy új stábbal, egy új rendezővel, Béres Attila, a Miskolci Színház igazgatója, aki tényleg ezt a Rebekát, ezt úgy hozta létre, és olyan életet lehelt bele, hogy a prózai színház oldaláról azon túl, hogy mindig olyan szereplőket választott, akik magas színvonalon énekelik el a darabot, mert az nagyon fontos, szintén olyan szereplőket választott, akivel képes volt a lélektanáról beszélgetni ennek a darabnak, mert hogy nagyon mély a lélektana, és én most csak a Danvers oldaláról, csak pár dolgot. Nyilván nekem akármennyire a végén kiderül, hogy ez egy negatív karakterré válik, hiszen most nem árulok el nagy titkot, de tulajdonképpen felgyújtja a kastélyt, és ott összeomlik a múlt, de azt is tudni kell, hogy a Danvers házvezetőnő életében már korábban összeomlik minden, akkor, amikor a ház úrnője egy balesetben meghal, és ezzel az ő létezése, és ott most nagyon hosszan lehetne arról beszélgetni, hogy milyen viszony fűzte a ház úrnőjéhez. Nekem az volt a hozzáállásom, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon mély rajongás. És végtelenül megszokta azt, hogy egész gyerekkorától fogva dolgozik valakivel, ott elért egy bizonyos rangot, mert az egész kastélyt tulajdonképpen ő irányította, az ő elképzelései szerint működött a Menderli háznak az élete, és mikor a Rebeka meghal, akkor minden összeomlik. És akkor ennek a tetejére még a legnagyobb trigger, hogy megérkezik az új feleség, aki egészen más, máshogy akar dolgokat, és akkor itt elkezdődik egy olyan becsavarodás, egy olyan lelki torzulás a Danversnél, hogy egyszerűen meg akar szabadulni az új feleségtől, és elmegy a végletekig, de aztán a saját dugájába dől. Tehát a saját szenvedésének, rugalmatlanságának az áldozata lesz a fiatalok, Maximilian és az én névre hallgató karakter. Tehát ők tovább élik a boldog életüket ezzel a traumával együtt. A Danvers pedig elég ebben a nagy szenvedélyben. És hát a dalok is mind végtelenül alkalmasak arra, hogy az ember a legmélyebb tónusaiban és a legmagasabb, szinte sikító koloratúr hangjaiban is ezt a fájdalmat és ezt az őrjítő utat, amit a Danvers bejár, ezt ki lehet fejezni, és ennek a legeslegnagyobb pikantériája, hogy ő egy nagyon fegyelmezett nő. Igen. Tehát mindez a felszín alatt zajlik, legbelül, és ezért fontos, hogy hangilag olyan valaki énekelje, aki ezt a leszabályozott külső és a póker arc és az olyan testtartás, ez a nagyon angol, nagyon elegáns testtartás, mögül egyszer csak kiszól egy hang, és ott megreped a szív. És akkor most csak egy kicsit, tehát itt a gyászról van szó, a gyásznak egy olyan szintjéről, amit mindannyian ebben az életben vagy már megtapasztaltunk, vagy élünk, vagy meg fogunk tapasztalni az elmúlás miatt. Tehát nem csak a veszteség, hanem konkrétan a gyász az, hogy valaki volt, már nincs, és hogyan csatornázzuk át azt, hogy oké, mondhatjuk azt egy gyászolónak, hogy édesanyád annyira szeretett téged, olyan közel voltatok egymáshoz, ő már nincs itt ebben a testben, de veled van örökké. Ez egy gyönyörű mondat, van, amikor célt talál, de mégis igazán, hogy tudjuk ezt elképzelni? Hol van? Nem tudom megfogni. Az ember, ami két lábbal a földön él, addig meg akarja érinteni azt, amit szeret. Most ugye az érincs meg megint, ezért is szerettem ezt a dalt, mert annyi mindent kifejez. És amikor ez már nem lehetséges, amikor már nem tudunk azokkal kontaktálni, akikkel az életünket éltük, vagy az életet jelentették nekünk, és ezért hoztam be előbb azt is, hogy a megszokás. Mert van az úgy, például, van olyan kísérlet, mert ugye arról még nem esett szó, hogy itt mentálhigiénés tanulmányaim kapcsán én egy mentálhigiénés segítőként is végeztem a Károli Gáspár Egyetemen. Egy olyan kísérlet is van, hogy akik hosszú éveket töltöttek börtönben, azok már annyira megszokták azt a rendszert, hogy mikor, nem tudom, 20 év után kikerülnek a börtönből, gyorsan elkövetnek valamit, hogy vissza tudjanak jutni, mert nem tudnak beilleszkedni, nem tudnak magukkal mit kezdeni. Tehát az ember nagyon sokkal inkább a megszokásának rabja, mint azt ő gondolja. Az ember azt gondolja, hogy semmi nincs ő ráhatással. De a kutatások azt igazolták be, hogy igenis az, amit viselünk, minden, az én ruhám, a te ruhád, azt, ahogy esetleg még köszönünk is, az is meghatároz. Csoportok, referenciacsoportok meghatároznak minket. Visszatérve a Danversre, az egész életét leélte valahogy, összeomlott minden, és ebben azért nagyon sok átélhető tragédia is van. Ezért nem mondanám azt, hogy ő egy maradéktalanul negatív karakter, mert végtelenül emberi az, ami ő benne lezajlik. És egy nagyon jó példa arra, hogy igen, nagyon boldog vagyok, hogy a világ elindult abba az irányba, hogy nagyon sok mindenki érdeklődik a terápia iránt. Én leginkább a verbális segítő beszélgetésnek vagyok a híve, tehát azt, hogy kívülre helyezni azt, ami belülről feszít, Lehet, hogyha a Denversnek lett volna egy valaki, akivel ő úgy igazán, de igazán meg tudja élni ezt a gyászt, és el tudja mondani azt, amit ő megél, akkor lehet, hogy nem emésztődik fel.
Ugye te új színészként tűntél fel a Rebecca előadásban, váltva játszottátok Mrs. Danvers-t Jan Zakatával. Hogyan fogadott téged a közönség?
Először is ez csak az én megfigyelésem a saját személyiségemmel kapcsolatban, és ez szerintem jó. Sok mindent nem jól csinálok, azt most nem fogom elárulni, mert azt nem erősítem sem magamban, sem másokban, de amit jól csinálok, az az, hogy ha belekerülök egy csapatba, akkor a leges, legfontosabb dolog számomra, hogy ott, amit készhez kapok, anyagot, zenét, mondatokat, azt én a legőszintébben és a legnagyobb odaadással, és ez a szó nagyon fontos, az odaadás, hogy mindenemet szeretném odaadni, a figyelmemet, az energiámat végtelenül annak a pillanatnak. Ezt észreveszik mások, és ezt értékelik. És ezért az első perctől fogva én úgy érzem, hogy közös nyelvet beszéltünk, hogy ez az ügy, ez a darab, itt ez az első szabadtéri bemutató, ez annyira fontos volt, és látták, hogy nekem is fontos, és látták, hogy megy, és fejlődünk, és ezt a Kata is látta, és oda tartozik az is, hogy annak is nagyon örülök, hogy már abba a korosztályba, amiben én léptem, itt már nem az a legfontosabb, hogy a próba első szakaszába barátkozzunk. Tehát nem az, hogy most én tegyük fel, a Kata kimegy, és nem tudom, iszik egy kávét, rágyújt, és én rögtön tapadjak rá, és beszélgessek vele a darabról. Nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy tegyük fel, én bennmaradok a teremben, és én nézegetem a Kottát, mert a Kata tudom, hogy 10 éve már a torkába, a lelkébe, ő megszülte ezt a szerepet. Ő kimehet kávézgatni, mert ő visszanyúl a polcra, és ő neki ott van. És a Kata látta azt, hogy én milyen nagy munkában vagyok. És ő végtelenül tényleg nagy szeretettel tudok róla nyilatkozni, mert nagyon nagy tapintattal, mert az egyik színész a másiknak nem ad tanácsot, nem instruálgatja, ez mérhetetlenül borzasztó, mert mindenkinek magából kell, a saját húsából, véréből kell kihoznia, mert ő egyedül fog állni ott. Tehát nem lehet, és a Kata nem is adott tanácsot, mindig csak arra válaszolt, amit én kérdeztem. Tehát, és elkezdtem sokat kérdezni őt, mert láttam, hogy érdemes tőle kérdezni, mert nagyon-nagyon jól adja át az ő tapasztalatait. És nem volt fukar, és nem volt önző, és tényleg egy nagyon nagy lelkű partner, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy ez még nem száradt meg a tinta semmilyen szerződésen, de az, hogy mi így közelebbről is találkoztunk, mert mindig ismertük egymást, és kedveltük is egymást bizonyos tévéműsorokba, itt-ott-amott, de most lehet, hogy lesz valami közös nagy megmoccanás, mert nagyon meg is szerettük egymást, mert nagyon jól tudtunk együtt létezni, és aztán, mikor eljutottam olyan szintre, hogy már magabiztosabb voltam, és már nyugodtabb voltam, hogy egy kicsit már a gyeplő a kezembe van a szereppel, akkor volt, hogy hosszasan beszélgettünk is privát dolgokról, ami most nem tartozik ide.
Nagyon rövid időnk maradt, úgyhogy ez lenne az utolsó kérdésem is, hogy biztosan eljutott hozzád a hír, hogy petíciót indítottak a nézők a Rebekáért. Mi a véleményed erről? Hogyan érte lesz hozzád, és miket éreztél, amikor ezt megtudtad?
Hát nagyon röviden tudok válaszolni. Nagyon jól esik, végtelenül megható, és ilyen még velem nem történt, de úgy vagyok, hogy mindig a következő nagy feladatra koncentrálok, tehát hogyha ennyire kevés az időnk, akkor én igazából most elmondanám azt, ehelyett, mert a petíciónak nem tudom, mi lesz a vége. Uh-huh. Azt tudom, hogy a Katával fogunk a színpadon találkozni, lehet, hogy ha nem így, akkor máshogy. Uh-huh. Hogy most hétfőn elindul egy olyan stúdió felvétel sorozat, ami most egy olyan filmnek a második része, ami tavaly karácsonykor jelent meg, és ez pedig a híres musical film, a Wicked-nek a második része, ahol én Elfaba a magyar hangja lehetek, és az első résznek is nagyon nagy visszhangja volt pozitív értelemben, és ott is egy többfordulós, nagyon hosszú castingon estem át, mind prózai, mind zenei, hogy kiküldték külföldre a hangunkat, és akkor úgy bíráltak el minket. És most a második része jön a filmnek, ez egy kétrészes musical film, ezt folyamatosan a West Enden és a Broadway-n játsszák hatalmas sikerrel, és most igazándiból előttem ez lebeg, hogy most ebben élek, és most a Rebekát egy kicsit eltettem a lelkemnek egy olyan polcára, hogy természetesen reménykedem, hogy nem kell búcsút intsek a Danvers szerepétől, sőt, én már bizonyos fórumokon ki is fejeztem, hogy bárhova is utazik a Rebeka, akkor én nagyon nagy boldogsággal bármikor hajlandó vagyok csatlakozni, és még úgy is hajlandó vagyok, hogy esetleg valami betegség kapcsán még beugrani is hajlandó vagyok, mert annyira fontos nekem, és annyira szeretem. És igaziból most a Wicked az, amivel minden reggel, amikor kinyitom a szemem, akkor most azok a dallamok dübörögnek a fejemben, és aki még nem látta az első részt szinkronosan, mert csodálatos a szinkron, és az a különlegessége, hogy a dalok is szinkronosak, az még valamilyen streaming csatornán még megtalálja a szinkronos Wicked verziót, és ez egy olyan mese, ami nem csak gyerekeknek való, hanem felnőtteknek is.
Niki, én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és várlak vissza legközelebb is.
Nagyon-nagyon-nagyon szívesen.
Viszonthallásra.
Köszi.
Lepihenni mellette, meledi.
Hallgassuk újra! A CD Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból.
Poligon. Életpályák, eredmények nagyító alatt. Napjaink zenetörténete Petik András műsorában. Sziasztok! Ma egy kicsit messzebbre tekintünk vissza a történelemben, illetve azon belül is a zenetörténetben. Egy olyan korszakba pillantunk, mely számomra az egyik legizgalmasabb és legfelemelőbb korszak, mely sok zsenit és hatalmas alkotásokat adott az emberiségnek. Ez a korszak pedig a 15-16. Század, a mi szempontjaink szerint nézve a reneszánsz korszaka, ami pedig, mint köztudott, újjászületést jelent. Ez az a kor, amikor kezdtek lazulni az egyházi dogmák, amikor meg tudtak jelenni új gondolatok, amikor a humanizmus, az életszeretete kezdett előtérbe kerülni, az adott kor lehetőségei szerinti vidámság, béke, szeretet jelszavai mögött, ami egyfajta középkori hippi burjánzás lehetett. Az egyházi dogmák aluli felszabadulás akkor leginkább a humanizmus, az ember központú világlátás előtérbe kerülésében volt lemérhető, és ez bizony a zene megjelenési formájában is jól követhető. De azért említsük meg a korszak legnagyobb alkotó művészeit: Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, más vidékeken Dürer, Holbein, vagy akár Mórusz Tamás, Montaigne, és a jól ismert Shakespeare. Csupa géniusz, akik kiterjesztették a művészetek határait, a jól zárt egyházi zenei világ mellett megjelentek az élet szeretetéről mesélő dalművek és hangszeres alkotások, melyek egyfajta új stílusú többszólamúságot is hoztak. Márhogy próbálj meg a zene keretein belül maradni. Ebben a korban megkezdődött a zeneművészet elválása a templomok világától, és bár az egyházi zene továbbra is nagy súlyt képviselve adta maga zenéjeit, például Bach, mégis kezdett a zene az együtt muzsikálás teret nyerni a polgári vagy nemesi házakban, ahol többszólamú motettákat, madrigálokat kezdtek énekelni, és fokozatosan kibővíteni az eredetileg egyházi zenében meglévő dalformát, és megtölteni az új szemlélettel. Így a motetta, ami egy rövid többszólamú dalmű, elterjedt a reneszánsz világában is. Aztán persze később is, de a mostani célkeresztemben levő korszakban ez a világjel szövegeivel kezdett hódítani. Épp úgy, mint a madrigálok, amik nagyon hasonló művek. Érdekességük, ezek már úgynevezett kontrapunktikus kialakítások voltak, ami végül is a későbbi barokk zenében is erősen jelen volt. Persze ennek a fogalomnak a pontos jelentését egyetlen forrásban sem találtam meg, csak semmit mondó utalások formájában, de azért ezt így emlegetik. Maradjunk az életet szerető zenénél, és induljunk is el két reneszánsz dallam meghallgatásával.
Son cœur, son cœur, son cœur.